Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeinkben, mert ez az a nap, amit az Úr szerzett, hogy örvendezzünk és vigadozzunk. Érezzétek meg tehát, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. A mi hálaadó ünnepi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Jézus Krisztus mondja, íme, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja élete ajtaját, bemegyek ő hozzá, vele vacsorálok, és ő én velem. Amen. Istenünknek igéjét olvasom ezen az ünnepi órán János evangéliumának 6. részéből, a 35. verssel kezdődően a 40. verssel bezáróan. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, s aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Isten tegye áldottá az ő szent ígéjét minnyájunk lelke épülésére. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk!
Szerető atyánk, Urunk a Jézus Krisztus által, te előtte csendesül el a mi szívünk és lelkünk, te rád figyelünk ebben az ünnepi órában. Légy áldott mindazokért, az isteni csodákért, mindazért a kegyelemért, szeretetért és áldásért, amit megmutattál és megmutatsz nap mint nap a mi életünkben. Köszönjük neked a terített asztal csodáját és ajándékát, köszönjük a számunkra készített ünnepet. Köszönjük, hogy a te szentfiad, ami Urunk Jézus Krisztus valóban az élet kenyerévé lett, és ő benne van a mi megváltásunk, a mi megigazulásunk. Így jövünk eléd ezen a mai ünnepi alkalmon is, így tesszük le előtted életünknek minden terheit, elsősorban is a mi bűneinket, és így könyörgünk hozzád bűnbocsánatért. Kérünk, légy irgalmas hozzánk, és vedd le rólunk bűneinknek terhét. A te szent fiadért, Jézus Krisztusért, a mi Urunkért, aki értünk halt meg a kereszten, így szerezve nekünk reménységet az üdvösségre. De könyörgünk a te áldott szent lelkedért is, a te lelked által légy jelen közöttünk ezen a mai ünnepi alkalmon is, és világosíts meg minket a te ígédnek igazsága felől, mert azt a te szent ígéd igazság. Kérünk, hallgasd meg a mi alázatos imádságunkat, szeretett fiadért, Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen.
Kedves testvérek, Isten igét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném nektek. A Máté evangélium a 4. részéből olvasom, a 4. rész 4. versében ezt mondja az Úr Jézus, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével is, amely az ő szájából származik. Amen. Kedves testvérek, az augusztusi úrvacsoraosztás az mindig hálaadás az új kenyérért, és ebbe az idéző jelbe tettük bele a mostani Isten tiszteletünket is, hogy hálát adunk az új kenyérért. Valóban azt halljuk a szakemberektől, hogy termett elegendő búza, és meg lesz az ország kenyere a következő évben. De azt gondolom, hogy túlságosan egyszerű lenne, hogyha ennyiben le tudnánk a kenyér kérdést. Már az is nagy dolog, hogyha valaki túllát azon, hogy bemegyünk az ABC-be és veszünk kenyeret, az is nagy dolog, hogyha valaki meglátja azt, hogy a kenyérben nagyon sok energia van. A föld termő energiája, az időjárás változásai, gépek energiája, embereknek sok-sok energiája nem olyan egyszerű azért, akkor is, ha elszakadtunk a földműveléstől, és nem érezzük már ennek a nehezét, nem olyan egyszerű azért a kenyér dolga. Pláne, hogyha nem csak a saját kis szűk életterünkre koncentrálunk, hanem egy picit körbenézünk a világban, és azt látjuk, hogy kontinensek éheznek. Nem szeretnék most fölösleges lelkiismeret furdalást támasztani a testvérekbe, de mi keresztények nem csukhatjuk be ezelőtt a szemünket. Kontinensek éheznek, és ők nem rosszabbak vagy söppel sem, mint mi vagyunk. Megdöbbentő azért az, hogy az emberiség, amelyik az űrkutatásban csúcs technológiára járatja a dolgokat, aközben nem tudja megoldani a világ kenyerét. Nem tudja megoldani azt, hogy minden embernek másfél liter tiszta ivóvize legalább legyen naponta. És most nem menjünk távoli vidékekre, mert a távoliakat mindig könnyebb szeretni, meg könnyebb sajnálni, mint azokat, akiket naponta látunk. De azért gondoljunk bele annak a gyereknek a hétköznapjaiba, és talán nem ő választotta a sorsát, aki ha enni akar, akkor elküldi kukázni. És nem mindenki gazember, és nem mindenki semmire való, aki szegény. Sokkal többen próbálkoznak ezzel a 47 ezeres mutatvánnyal, mint gondolnánk. Sokkal többen vannak az élet színvonal alján, vagy pedig annak a kritikus peremein, mint hogy azt el tudnánk képzelni. Sokan vannak illedelmes szegények, akik szégyellik a szegénységüket. Miközben a másik oldalon pedig a totális sznobizmus irányába megy el a dolog. Tanulja voltam nemrég egy beszélgetésnek, ahol másfél órán keresztül azt taglalták a beszélgetés résztvevői, hogy a pénzünkért hol ihatunk több koktélt. Cipruson, Mallorcán, Máltán vagy Olaszországban. Hol kaptunk több süteményt? Hozzáférhetők voltak-e számunkra sültek? Egész nap ehettünk-e? És hogy hány másodperc alatt gyorsul az autónk, mennyire? Hova sietünk? És akkor, ha 5 másodperc alatt, ha 10 alatt, akkor mi van? Van egy együttes, nem tudom pontosan melyik, de van egy ilyen daluk, aminek ez a sora, hogy ki megy gyorsabban a pokolba. És miközben egyre nagyobb a távolság gazdagok és szegények között, aközben nem nyugodhatunk meg abban, hogy most már jó időpontunk van a műkörmösnél, meg a fodrásznál. Testvérek, tudnunk kell arról, hogy 30 év múlva 2 darab föld kellene ahhoz, hogy azt az energia szükségletet, amivel élünk, azt ellássa és fedezni tudja. Feléltük a földet magunk alól, és akkor is részesei vagyunk a fogyasztásunkkal ennek, akkor is okozói vagyunk, ha nem saját két kezünkkel írtottuk ki a brazíliai őserdőket. Testvérek, amikor a kenyérre gondolunk, akkor azt gondolom, hogy mélységes alázattal és bűnbánattal kell megállnunk Isten előtt, és azt kérni, hogy ha van még megoldás és kiút számunkra, akkor azt mutassa meg nekünk Isten. És ha nincs, akkor meg legyen hozzánk irgalmas. Mert ő ezt a földet alkalmassá tette arra, hogy minket ellásson. Hogy mégsem így van, annak nem ő az oka. És milliók átka száll az ég felé, akiknek Isten állítólag adósuk van ott a jó szerencsével. Mély alázattal, tisztelettel és bűnbánattal kell a kenyérre gondolnunk, a mások kenyerére is, és elhatározva azt, hogy a lehető legtakarékosabban, a legvisszafogottabban és a legtisztességesebben élünk azokkal a javakkal, amiket Isten a rendelkezésünkre bocsát. De nem csak kenyérrel él az ember, mondja az Úr Jézus, és szeretnék egy kicsit tovább lépni ettől, mert hogy fizikai értelemben is sok lerongyolódott ember van, de lelki értelemben, testvérek, iszonyatos szükséget, éhséget látunk magunk körül. Éhe nem csak a kenyérnek, hanem éhe a szónak, éhe a szépnek, éhe kapcsolatoknak, őszinteségnek, becsületességnek, tisztaságnak. Sokan vágyódnak erre, de nem találják a hozzávezető utat, és lelkileg alultápláltan, tönkremenve, toprongyként járják ezt az életet, és nincsenek lelki erőforrásaik. Nem tudják, hogy lelki energiát honnan kellene gyűjteni. A lelki muníciót hogyan kellene beszerezni, hogy tartást, reménységet nyerjünk az élethez. Mi, akik Isten tiszteletre járunk hétről hétre, azok tudjuk, hogy Isten rendelkezésünkre bocsátott ezeket a lelki muníciókat. Hozzáférhetővé tette számunkra. Minden, amit az Isten az emberrel végzett, az erről szól, hogy megtáplálta a lelkét is. Amikor ruhát adott nekünk, akkor tulajdonképpen az intim szféránkat alakította ki, amire mindenkinek szüksége van. Amikor Káinról beszél a Szentírás, akkor azt mondja Isten, hogy a lelkiismeret szövetségét adta nekünk. A lelkiismeretet, ami érzékelteti velünk, hogyha baj közeleg, a bűn az ajtó előtt áll és rád von vágyódása, uralkodj rajta. Amikor Noéval szövetséget kötött Isten, akkor a gondoskodás szövetségét adta nekünk. Olyan nagy dolog ez, hogy Isten megígéri, soha többé ilyen vízzel el nem pusztítom a földet. És amíg a világ, addig a 4 évszak váltakozni fog, és jól összekavartuk már rendesen, de ha van még benne rend és ritmus, akkor az Isten áldásának, gondoskodásának köszönhető. Ábrahámmal megkötötte az áldásnak a szövetségét, hogy több legyen nekünk az életből, puszta létnél több. Mózessel megkötötte a törvény szövetségét, az meg olyan, mint egy javító kulcs. Talán régebben használták a felelet választós a sablonokat. Rátették a javító kulcsot, és ott látszott, hogy mi ló, ki, melyik felelet jó, és melyik nem. A törvény ilyen. Rátesszük az életünkre, és látjuk, hogy mi ló ki alóla. Mi az, ami nem stimmel. Jézus Krisztus által megkötötte velünk Isten a megváltásnak, a szabadításnak, a bűnbocsánatnak a szövetségét. Hogy ez is minket tápláljon. És a Szentlélek eljövetele pedig a mindenkori vigasztalásnak a szövetsége. Isten mindenkori velünk létének a szövetsége. Azt látjuk tehát, hogy Isten adja az életet, önti belénk. Majd mindjárt beszélek arról, hogy hol vannak azok a lyukak, ahol elfolyik belőlünk az élet. De kell, hogy értsük ezt testvérek, hogy Isten bővölködő életre szánt bennünket. Nem arra, hogy sínlődjünk. Ilyeneket ír a Szentírás Dávid Zsoltárában, hogy csordultig van a poharam. Aztán azt olvassuk, hogy te nálad van az élet forrása, Isten a forrásunk. Én azért jöttem, mondja az Úr Jézus, hogy életük legyen és bővölködjenek. Bővölködő életre szán bennünket Isten. Sőt, a samáriai asszony történetében van egy ilyen mondat, hogy aki ő benne hisz, annak a bensejéből élővíznek folyamai ömlenek. Tehát egy túlcsorduló élet, ami azt jelenti, hogy másoknak is jut belőle. Hogy nem csak a magunkét kuporgatjuk, hanem valahogyan futja sokra, sokkal többre, mint hogy magunk valamilyen létminimumon éldegéljünk lelkileg. És most azt nézzük meg, hogy ha Isten ilyen bőségben árasztja ránk az ő életét, gyakorlatilag saját maga életéből ad nekünk, saját maga életéből adta a fizikai létünket is, a lelki életünket is, az örök életünket is, az mind az övé. És azt osztotta szét közöttünk. Akkor mik azok az energiavámpírok, amik mégis elviszik a belső tartásunkat, erők forrásainkat? Elképzeltem magamban azt a helyzetet, amikor van egy szomszédunk, nem mondanám jó szomszédnak, és építkezik, és ráköt a mi energiaforrásunkra, vagy a mi vezetékünkre. És egész nap megy a betonkeverő, meg még hegesztenek is. Meg olyan dolgokat művelnek, ami igen sok áramfogyasztással jár. És akkor csak azt érzékeljük, hogy nálunk meg pislákul a villany, az elektronikai gépeink, vagy a számítógépeink összeomlanak, és amikor meglátjuk a számlánkat, akkor pedig elájulunk, hogy mi történik. Ugyanez történik, amikor valami, vagy valamik, valamilyen dolgok elszívják az életünkből az energiát, a lelki energiát. Hogy nagyon sokat hallunk mostanában gombás betegségekről, fertőzésekről. Növényvilágban, állatvilágban, embereknél. És elképesztő, hogy a gombák puszta jelenléte mennyire el tudja szívni az energiákat. Az él és virul. És azt látjuk, a növény megfonnyad. Hogy az ember fogy. És nem értjük, hogy mitől. Most mik ezek a dolgok? Testvérek, az első ilyen probléma lehet, hogyha nincs energia az életünkben, vagy nincs benne élet, az, hogy még nem kapcsolódtunk rá az élet forrására. Hogyha távol vagyunk az atyai háztól. Nem szeretném hosszan taglalni, mert szerintem értjük, a tékozló fiú példázata az tökéletesen jó ide. Azt látjuk, hogy a dolgok kifolytak a keze közül, mert távol volt az atyai háztól. Az atyai ház erőforrásai azok csak az atyai házzal, az atyával együtt működnek. Miért ez a fiú elszakad otthonról, attól kezdve gyakorlatilag elfele folyik a kezéből minden. És azok a parazita népek, akik ráragadnak, a barátok, barátnők, azok kíméletlenül, irgalmatlanul addig szívják a vérét, amíg van mit róla levenni. Amíg van pénze, amíg vannak ötletei, amíg menő, amíg a társadalmi státusza jól jön nekik is, és aztán mindenki eltűnik körülött, amikor nincs már semmi. És tessenek figyelni ezt a mondatot, én is most fedeztem föl, amikor magába száll, azt mondja, hogy az én atyám házában mi sok béres bővölködik kenyérben. Itt van megint a bővölködő élet. hogy az Isten házatáján, az Isten uralma alatt, ahol ő a gazda, ott bővölködő élet van még a béresnek is. És ő tudja, hogyha ezt akarja, akkor vissza kell mennie, mert egyébként minden elfogy, tönkre megy, el fog pusztulni ott, ahol van. Tehát fontos ezt értenünk, hogyha nem kapcsolódunk rá erre a fő forrásra, Isten jelenlétére, Jézus Krisztusra, akkor nem várhatjuk az ő erejének a életünkbe áramlását. A másik, ami probléma lehet, akkor is, ha már hitben járunk, azok a rendezetlen kapcsolataink. Csak időnként, amikor az ember kicsit távolabbról nézi az életét, látja azt, hogy megdöbbentő mennyi energiát elvesznek tőlünk a rendezetlen kapcsolatok. Akkor is, ha nem élünk feltétlenül permanens konfliktusban valakivel, vagy permanens feszültségben, akkor is, ha nem veszekszünk nap, mint nap, akkor is, ha távol vagyunk egymástól, de mint a fürdőkádaján a nyitott rés, honnan hiányzik a dugó, úgy folyik el lassan az életünkből az energia a rendezetlen dolgokkal. Amikor nem mondjuk ki talán, hogy nem bocsátok meg, mert azt nem illik egy hívő embernek. Azt gondolom, hogy nem így szokott ez történni bennünk. Egyébként meg, ha kimondanák, akkor azt tudhatjuk magunkról, hogy nem megbocsátani azt jelenti, hogy én vettem be a mérget, és azt várom, hogy te pusztulj el. Nem szoktuk kimondani, hogy nem bocsátunk meg, csak megöli a szívünket valami mély engesztelhetetlenség, elzárkózás, bezáródás, hidegség. Ledermedünk a másikkal kapcsolatban, és nincs igazán energiánk, vagy nem veszük a bátorságot ahhoz, hogy szóljunk, vagy nyissunk. Az ember esze megáll, amikor ezeket a Facebookos kapcsolatrendezéseket látja. Hogyha van valakivel valami konfliktus mostanában, akkor azt kiírjuk a Facebookra. És akkor így megosztjuk mindenkivel, hogy mit szólsz hozzá. És hozzászólnak a barátok, ismerősök, ellenségek. 8-an lájkolták, 10 nem. És az ember úgy gondolja, hogy ez így valamennyire előre visz. És akkor kialakul az emberben ilyen közízlésféle lelkiismeret, vagy demokratikus lelkiismeret, vagy nem tudom. Mennyivel egyszerűbb lenne megkeresni az illetőt, felhívni, vagy fölmenni hozzá, vagy beszélni, nem? Kihelyezzük a problémát, addig se nekünk kell vele szembenézni. Bemaszatolunk, beragacsozunk másokat is, még azt a 25-öt, akivel megosztottuk, azt is belekeverjük. Aztán azok igazából nem kompetensek abban, hogy megoldják, semmi közük hozzá, nem is fogják tudni megoldani a véleményük, az nem oszt, nem szoroz. Két ember kapcsolatát a másik 25 nem fogja tudni szabályozni. És aztán így fennmarad, mint a feldobott labda a levegőben, és nincs elrendezve semmi, nincsenek elvarva szálak. Ezek veszélyes dolgok akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez nem az Istennel való kapcsolatunkról szól. Testvérek, Isten félreáll, amikor a másikra haragszunk, és azt mondja, hogy menj el és rendezd el először a dolgodat az a te atyád fiával, utána gyere az oltárhoz. De ezek fontos dolgok, az emberekkel való kapcsolatunk is nagyon fontos. Egy másik lyuk lehet az életünkön, ahol elmennek a lélek energiái, azok a hamisságok, képmutatások, csúsztatások, látszatok. Ez a kereszténység nagy-nagy veszedelme mindig is ez volt. És az Úr Jézus nem kímélte az ilyen látszatokat, képmutatókat. Tudjuk azt, hogy a farizeusokkal nagyon-nagyon keményen beszélt. Senkivel olyan keményen, gyakorlatilag folyamatosan vitatkozott velük, és nem engedett nekik egy tapottat sem. És például, ha az Anániás és Zafira esetre gondolunk, ahol az első keresztények között volt két haláleset amiatt, mert ők hazudtak, Péter megkérdezte tőlük, ez egy házas pár volt, hogy mennyiért adtátok el a földet. Ők megmondták, hogy mennyiért, de nem annyiért. És ez mind a kettőjüknek az életükbe került. Miért van az, hogy Isten a kereszténység indulásakor már leckét ad szentségből és egyenességből? Miért veszélyesek a látszatok és a képmutatásaink? Akkor is, hogyha nem feltétlenül akarunk mi rosszat, csak úgy szeretnénk olyanok lenni, mint amilyennek a jó keresztények, úgy szeretnénk, hogyha nem látnák mások a hibáinkat, meg építi mindenki a maga homlokzatát, nem feltétlenül rossz szándékkal. Testvérek, két dolog miatt nagyon veszélyes ez. Az egyik az, hogy nincs rá semmi szükségünk. Az Istennel való kapcsolatban nincs szükség látszatokra. Mert Isten tudja, hogy milyennek teremtett, pontosan ismer bennünket, kit akarunk becsapni, és azt mondta, hogy így szeret, ahogy vagyunk. Pontosan ez a mező az, ez a kapcsolat az, ahol semmi szükség nincs arra, hogy alakoskodjunk, vagy másnak igyekezzünk látszani. Sok közösségben az önmagában gyógyító erő. Elmondják a gyógyult alkoholfüggők, drogosok, hogy attól félig meggyógyultam, hogy az lehettem, aki vagyok. Hogy ott, ahol bementem egy ilyen csapatba, ahol meggyógyultam, nem kellett másnak látszanom, mint ami vagyok. Megértette mindenki. És a másik veszély az, hogy a képmutatás egy szigetőrtelő réteget képez az Isten kereső emberek és a gyülekezetek közé. Az Úr Jézus azt mondja a farizeusoknak, hogy ti magatok nem mentek be Isten országába, csak így nyüzsögtök Jézus ügye körül, és másokat se engedtek be. Elálljátok az utat, mint egy nagy zárt kör körülveszik a gyülekezeteket, az úrasztalát, a Bibliát, Isten igéjét, a szolgálatot. Lefoglalják azt is, aki szolgálna, azokat meg távol tartják, elszigetelik, akik jönnének, és akiknek tényleg egzisztenciális kérdés lenne, hogy meggyógyuljon az életük. És azt mondja a Szentírás, hogy megkerüljetek a földet, hogy egyet bevegyetek a közösségetekbe, mondja a zsidóknak, hogy aztán olyanná tegyétek, mint ti magatok. A képmutató gyülekezet testvérek képmutatókat nemz. Képmutatóvá szocializálja azokat is, akik jönnek. Nincs ereje a léleknek ilyen közösségben, és elfolynak az energiák. Hadd mondjak egy harmadikat is. A hamis úrvacsorázás, erről beszél a Szentírás, azt mondja az ige, hogyha nem veszük méltón a kenyeret és a bort, akkor az tulajdonképpen kárt okoz. Ezért vannak közöttetek, betegek, nyomorultak, és alusznak is sokan, és erőtlenek, erőtlenség oka. Miért olyan fontos? Mert most azt mondhatnák a testvérek, hogy na de hát ki méltó? Álljon fel, aki azt mondja, hogy ő méltó az úrvacsorát venni. Mindjárt érezzük ezt, nem is ezt kéri tőlünk Isten, hogy tökéletesek legyünk. De a tisztességes szándékát azt kéri annak, hogy amit megláttam, hogy rossz, azzal szakítani akarok. A változtatás becsületes szándékát, hogyha felfedeztem, vagy ő felfedezte, hogy mi a rossz. Mert ha ezt nem akarom, akkor olyan vagyok, mint az a házasság, ahol az egyik fél csalja a másikat, de meghívja a házassági évfordulóra, virágot vesz neki, mindenféle belsőséges dolog megy, miközben eszeágába sincs változtatni ezen a gyakorlaton. Gyakorlatilag két csapos házasság, két csapos hívőség, ezért van köztünk sok erőtlenség. Hadd mondjak még egyet, befejezetlen megtérések, amikor valaki igent mond, szeretné az életét úgy rendezni, ahogyan Isten szeretné. El is kezdi ezt, rendezi is az Istennel való kapcsolatát, de a romokat nem takarítja el és nem építi újra. Hadd mondjak el egy példát, hogy értsük. Egy lelkész testvérem mesélte el, hogy gyerekkorában ők gazdálkodók voltak, és az édesapja kamaszkorában megkérte, hogy hozzon el valamit a szomszéd gazdától, lovaskocsival, lóval, szekérrel. És ő be akarta bizonyítani az édesapjának, hogy nagyon ügyes, megcsapkodta a lovakat, és elkezdtek vágtatni, és visszafelé egy csomó dolog elveszett a szekérről. A ládák, a tartókötél, a viharlámpa, úgyhogy be kellett fékezni. Tiszta kellemetlen volt ott a falusiak megjegyzések között összeszedni a ládákat, összeszerelni, fölpakolni, belassítani, és egy másik tempóban újra kezdeni, és úgy hazamenni. Ezt jelenti, hogyha már rájöttünk, hogy a nagy szaladásban elveszett sok minden, de be kell fejezni a megtéréseket, úgyis, hogy az emberi oldalát is rendezzük. Szép, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket, de jóvá lehet és jóvá kell tenni azt, amit a házastársunk ellen vétettünk, és újraépíteni vele a kapcsolatot, vagy a gyerekeinkkel, és így tovább. Erről se szeretnék nagyon hosszan beszélni. És befejezésül még egy, ami lehet veszedelmes rész az életünkön, az, hogyha tudjuk Isten akaratát, és nem tesszük. Úgy nevezi a Szentírás, hogy engedetlenség. És azért hagytam ezt utoljára, mert az Úr Jézus ebben a mostani igében, amit Ida lelkésznő felolvasott, ezt mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki engem elküldött. Jézus Krisztusnak ez volt a fő tápláléka. Ez olyan erős muníció volt, ami végig kitartott, és ott tartotta őt a kereszten is. Amikor a tanítványok bemennek Samáriába, elmennek élelemért, és visszajönnek, és megkínálják, azt mondja, hogy van nekem eledelem, amit ti nem tudtok, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött. Tehát Isten akaratát tenni, testvérek, az erőforrás. Az akkumulátor, az táplálék. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Erre hívott el bennünket Isten. Egy lelki pásztor kollégám mesélte, hogy családlátogatni volt, és ott ültek az asztalnál. Hát nem voltak gazdag népek, a vacsorát azt ki kellett szortírozni. Ott ült az apa, az anya, négy kisgyerek, meg még egy kicsit szoptatott az édesanyja. És azt mondta ez a lelkész, hogy azt éreztem, hogy ennek a hívő asszonynak van élete a férje számára, a négy gyereke számára, a kicsi számára, az én számomra, a gyülekezet számára. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Áldja meg a testvéreket Isten, nem csak a testi táplálékkal, az is fontos, de leginkább ezekkel a belső lelki módiciókkal. Amen. Jézus Krisztus, magasztalunk téged, hogy te magad is gyakoroltad magad abban, hogy hogyan juss el hozzá a menny erőihez, Isten országának a hatalmához, Isten szent lelkének a teljességéhez. És köszönjük, hogy látjuk a te életedben, hogy te sem spórolhattad meg az engedelmességet, és azt, hogy atyád akarata szerint járj. Úr Jézus, kérünk, tégy alkalmassá bennünket, és segíts bennünket, hogy ami ebből már a mi részünk és amit látunk, azt hadd tehessük meg. Köszönjük neked, hogy ilyenfajta erőforrásokat vagy hajlandó rendelkezésünkre bocsátani. Köszönjük neked mind a testi, mind a lelki kenyeret. És kérünk, Urunk, hogy áld meg a te igédet, a szolgálattevők közösségét, azokat a gyülekezeteket, ahol hangzik a te beszéded, hogy oda bárki betér, ott ő táplálékhoz jusson, felüdüljön a szíve, lelke és a teste. Így áld meg a mostani közösségünket is az úrvacsorában veled és egymással. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mert nem a félelemnek lelkét adta nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Ámen.